Miből táplálkozik az emberi lélek az időtálló nagy művek megalkotásakor? Miféle erők, gondolatok, érzelmek és ösztönök, miféle hit eredője a tehetség? Megfejthető-e az ihletett állapot titka? Jó napot kívánok, Csűrös Csilla vagyok. Pünköst különös fénytörésében beszélgetünk ezekről a kérdésekről, műsorunk címét idézve, Szentlélek, ihlet, tehetség, kapcsolatáról, egymáshoz való viszonyáról, Józsa Judit kerámia szobrásszal, művészettörténésszel, a Magyar Kultúra Lovagja cím birtokosával, és Vízie Szilveszter, kétszeres Széchenyi díjas agykutatóval, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnökével, aki ekként értelmezte találkozásukat.
Tulajdonképpen a tudós ember az igazat kereső, és a művész a szépet kereső és megtaláló beszélget most. A tudás megszerzése, az igazság feltárása, a mi feladatunk, a művész feladata ennek az igazságnak a szépségét, hogy feltárja. Eszembe jött John Keatsnek a csodálatos verse, hogy a szép az igaz, szép. That's it's all, mondja, és ez minden, és ez tényleg így van, hogy én keresem az igazat, nem biztos, hogy megtalálom benne a szépet, de a művész a világban, amelyben én az igazságot keresem meg, ő megtalálja a szépet, és mindenki számára, idézőjelben mondom, hozzáférhetővé teszi. Ez egy olyan csodálatos dolog, hogy kéz a kézben halad az igaz és a szép, mert ami szép, az csak igaz lehet, és ami igaz, az csak szép lehet.
Önök Isten áldott a tehetségnek érzik magukat? Egyáltalán Istennek köze van a tehetségükhöz?
Igazából én soha nem úgy éreztem, hogy Isten áldott a tehetség lennék, hanem úgy érzem mai napig is, hogy a jó Isten úgy velem van, és talán a kezemet fogja, nem a tenyerén hordoz, mert egész keményen meg kell küzdeni minden egyes alkotásért és annak kiállításáért, de hogy a kezemet fogja, miközben ez az ihletett mű megszületik, azt minden bizonnyal állíthatom.
Az, hogy valaki tehetség, az, hogy valaki olyat tud alkotni, amely elismerést vált ki, az sok mindentől függ. Függ attól, hogy ő hogy tudja földolgozni a világ jelenségeit, hogyan tudja magáivá tenni, és hogyan tud saját magából hozzáadni valamit. Ez szerintem igaz a művészre, de igaz a természettudósra, a társadalomtudósra is. És mindig az alkotott mű az, ami bizonyít.
Amiről Józsa Judit úgy fogalmazott, hogy az ihletett a alkotás. Ezt a titkot megpróbálták már megfejteni? A hogyanra, a mikéntre, a miértre választ adni, keresni?
Ez egy hihetetlenül nagy titok, és én, aki az emberi agy működésével foglalkozom, ezt a titkot szeretném megfejteni. De jobb, ha úgy mondom, szeretnénk megfejteni. Óriási kihívása az emberiségnek, hogy az emberi agy működésével kapcsolatban világosan lásson, hogy érezze és lássa, hogy hogyan működik, hogy az az ihlet, amiről most szó van, az vajon hogyan keletkezik. Körülbelül már vannak sejtéseink, de még nem tudjuk az igazat. A teremtett világban mi a természetben fellelhető törvényszerűségeket próbáljuk megfejteni. Arany Jánosnak igaza van, amikor azt mondta, mint akadémia főtitkár, nem ami rész szerint igaz, olyan kell, amely egészben és mindig az. Igen, mi erre törekszünk. Egyet azonban nekünk alázattal tudomásul kell vennünk tudósoknak, hogy a teljes igazságot soha nem ismerjük meg. Mindig részigazságok vannak.
És ebben híd a hit.
Igen, nagyon fontos szerepet játszik.
Minden művész azt hiszem valahogyan úgy érzi, hogy közel szeretne kerülni az Istenhez akkor, amikor valamiféle műalkotás létrejön. És teljes szívemből szólott professzor úr, amikor a szépségről beszélt, hiszen ma már a művészet sok irányba alakul, fejlődik, talán rossz irányba is. Számomra különösen fontos az a műfaj és az az ág, ami a szépséget és a lelki felüdülést, a lélekemelést, és ugyanakkor sok minden más szolgál, gondolok én arra, ami megerősíti a hazaszeretetet, megerősíti jelen esetben a magyarságot. Én azt gondolom, hogy ez különösen fontos dolog. És az, hogy az ihletett pillanat valóban idézőjelesen jól működik-e akkor, amikor létrejön egy-egy ilyen műalkotás, az valóban csak az utókor ítéli meg, majd a nagy közönség, mert nem a telefáncsomtornyunkban dolgozom.
Érdekes, amit mond, ugye, hogy az ihlet az alkotónak az ihlete. Én egyszer megnyitottam, nem is egyszer, többször kiállítottam. fest. És elmentem előre megnézni a festményeket, és úgy gondoltam, hogy ez a festmény nekem ezt mondja. És amikor a megnyitó alkalmával szintén ott álltam azelőtt a festmény előtt, akkor mást mondott számomra. Ekkor ott spontán mondtam azt a gondolatot, hogy minden alkotásnak két alkotója van, aki megcsinálja, és annak ihlete kell hozzá, hogy az élete során felhalmozott tapasztalat, erkölcs és egyéb háttér, legyen Isten itt bármi, az benne mit hoz ki, mit alkot, és én, aki nézek, a néző, számomra mit mond. És ez azt jelenti, hogy én is tulajdonképpen alkotója vagyok, tehát minden alkotásnak, alkotott műnek szerintem két művésze van, az és alkotó és a néző.
Igen, és úgy érzem, hogy pontosan itt van a lényeg elrejtve, hogy az az üzenet, vagy az az megérintés, ami a mű a nézőre gyakorol, hogy az miként csapódik le, mert pillanatnyi lelkiállapotunktól függ, hogy mit üzen, milyen hatást vált ki. Az én véleményem szerint az én lelkemből az fakad, hogy az a jó művészet, ami ápolja és fölemeli a lelket, és nem rombolja. Én erre törekszem.
Leírható, megfogalmazható az ihletett állapot?
Majdnem meg lehet fogalmazni, vagy meg lehet érezni, mert az az a pillanat, amikor az emberben a legkülönbözőbb múltbeli emlékképek, és a mások eredményeit is integrálva az én tudományos eredményem, az én gondolataim termékenyítik meg valamit, és ez az a pillanat, amikor oppá, most jöttem rá valamire. Ezt nevezzük mi tudósok a mi sajátságos ihletünknek.
Visszaemlékszik arra az élményre, amikor ez ingerület átvitel, felismerés, felfedezés se megvilágosodott?
Igen, igen, emlékszem rá. Oxfordban, kávészünetben kritizálták a többiek, és megszólalt egy nagyon híres, világhíres tudós, aki azt mondta, hogy ne légy elkeseredve, mert az eredményed a tankönyveket cáfolja. Az igazi felfedezés mindig valamit cáfol, és mindig valami újat hoz, amely meghökkentő. És ez az a pillanat, amikor rádöbbentem arra, igen, akkor valószínűleg igazam van. Szóval az igazi művész is valami újat hoz. Magából termékenyíti meg azt, amit a közösség aztán már elfogad.
Eszembe jutott Csíkszentmihályi professzor úrnak a flow elmélete, hogy ugye nem csak kigyúl egy villanykörte az ember agyában, hanem az egy nagyon nagy felhalmozott tudása alapul, ami megszületik. És igazából valóban az, hogy valami újat létrehozni, az motivál. Legalábbis engem különösen, és művészettörténészként jól látom, hogy mi az a magyar művészettörténetben, különösen a szobrászat és az én műfajom, a kerámia műfajában, mi az, ami eddig még egy űr, és be kell tölteni, és ezért tudatosan irányítom úgymond a múzsákat, és valóban, amikor leülök egy-egy témát feldolgozni, akkor előtte hatalmas kutatás, rengeteg munka van mögötte ahhoz, hogy a végeredmény, az a műalkotás, amit igazából, hogyha azt látom, hogy a szikra nincs benne, és nem sugárzik, akkor ki se égetek. Tehát különösen fontos számomra, hogy az a lelkiállapot, amit én úgy kívánnék, hogy talán a Jóisten is diktálja ezt, amikor az ember mintáz, hogy az legyen benne, ha nincs benne, akkor összenyomom még lágy állapotába. Ezt úgy meg kell érezni.
Van-e különbség hívő és nem hívő alkotó között? Van-e jelentősége, van-e szerepe annak? Önök mind a ketten hitben élő, de hát hiszen ismerünk jelentős nem hívő alkotókat is, akik megélik az ihletett állapotot.
Hát azért az európai kultúra, de ide tartozik az észak-amerikai kultúra is, azért az a zsidó keresztény hagyományon alapul. Hát a 10 parancsolatnak erkölcsi üzenete, hát az hihetetlen fontos szerepet játszott, amelyhez csatlakozott persze a görög filozófia, megtermékenyített a római jog, a 18-19. Század modern szellemisége, tehát ezek az alapok. Ezt lehet tagadni, lehet azt mondani, hogy ennek nem volt szerepe, de bármelyik alkotmányt ma a világon megnézzük, ez megjelenik benne.
Tehát ez látensen jelen van akkor is, ha nincs?
Akkor is, persze, hogy jelen van. Hát mindennapi életünkben benne van. És a neveltetésünkben is megjelenik. Minden nap, minden percben. Az egy más kérdés, hogy valaki ezt milyen mértékben dominánsan használja fel a művészi alkotásában.
Nekem fontos, hogy Aquinói Szent Tamás erénytana határozza meg az életemet. Úgy nevelkedtem Erdélyben, egy kicsi faluba, Korondon. Édesapám, édesanyám úgy nevelt, hogy különösen fontos volt az Istennel való kapcsolat. Az nem volt kérdés, hogy én bennem fölmerüljön, hogy van-e Isten vagy nincs. Én mindig éreztem belül magamban, lelkemben egy olyan melegséget, ha én erre gondoltam, amit nem lehet szavakkal se talán leírni. És minden egyes mű elkészültekor az a boldogság, ami a műalkotásnak az utolsó, mondjuk amikor levágom a korongról, az a pillanat, azt én úgy érzem, hogy olyankor a Jóisten megáldja. Nem tudom, hogy az a művész, aki ateista, mit érezhet ilyenkor. Én mindenképpen azt kívánom, hogy bárcsak mindenkivel meg tudnám osztani azt.
Még a szeme is jobban csillog, mikor erről beszél. Talán ez az a pillanat, amikor érdemes meghallgatni dr. Scheimer Péter professzornak, a Nemzeti, illetve az Európai Tehetségsegítő Tanács elnökének gondolatait.
A géniusszá válás pillanata olyan lehet, mint amikor a Szentlélek meglátogat valakit. Életünk során nem is feltétlenül tudjuk eldönteni, hogy bekövetkezett-e a csoda. Ezt inkább az utókor szokta megállapítani. Azt viszont megsejti magáról az ember, ha valamiben az átlagosnál jobb képességei vannak. Ha valaki képes kapcsolatot teremteni Istennel, a világ egészével, akkor hisz. Ha nincs meg ez az összeköttetés, legfeljebb gyakorolja a hitét, de nem feltétlenül éli meg. Az én Isten hitem a világ egészére, a világ mozgására koncentrál. Próbálom megérezni, merre megy a világ, illetve nekem mi a helyem benne. Bele akarok simulni a szeretet áramba, és nem ellene dolgozni.
Minden ember magának kell megtalálja ezt a szeretet útat.
Mirandola középkor filozófusa mondta azt, szinte egy metaforát állítva, hogy az Úr elhatározta, hogy minden élőlénynek ad egy tulajdonságot. Az oroszlánnak az erőt, a rókának a ravasságot, a zsiráfnak a hosszú nyakat, hogy elérje a fák lombjait és tudjon étkezni. És amikor körülnézett, utoljára az ember maradt, de már nem volt semmije. És akkor azt mondta, neked, ember, azt adom, hogy te döntsd el, hogy hogyan viszonyulsz a másik emberhez. Az élő világban az egyetlen egy dolog van, ami nagyon jellemzi az embert, megkülönbözteti, és ez az erkölcs, az egymással való kapcsolat, vagy az embernek a környezetéhez való kapcsolata. Ez az erkölcs, és ennek van esztétikuma.
Pontosan, amikor a világban nagy gondok vannak, válságok vannak, akkor születnek az úgymond erkölcstanok, vagy erénykatalógusok. Aquinoé Szent Tamás azt hallotta, hogyha egy erkölcsünk, egy erényünk hanyatlik, az magával hozza az összes többinek a hanyatlását. Úgyhogy, ha a szeretet nem működik bennünk, akkor az összes többit is fölül kell vizsgálni, hogy akkor mi van a hittel, mi van a reménnyel, és akkor folytathatnánk a sarkalatos erényeket, okosság, igazságosság, mértékletesség, erősség.
Amiket Józsa Judit mind megformált már.
Valóban. A szeretet valóban egy csodálatos dolog, és elcsépel, de az az igazság, hogy ez az egyetlen olyan dolog, amit a jó Istentől a két társerényel, a reményel és a hittel együtt ajándékba kapunk nap, mint nap. És az egyetlen olyan dolog, ami soha nem fogy el, és minél többet adunk belőle, annál több lesz.
Azt hiszi Szent Ferencnek a gondolatát mondta most Józsa Judit, aki azt mondta, hogy ez az emberi tulajdonság, amely mennél többet adok a másiknak, annál több marad meg bennem. Tényleg fantasztikus gondolat, és ezt nem örököljük genetikailag, hanem a család, és itt jelenik meg a család fontossága. Amikor a szülő-gyermek kapcsolatában megjelenik ez, hogy adni a másiknak szeretetet, bármi mást. Tehát ilyen szempontból a családnak, a neveltetésnek, az iskoláztatásnak, kis és nagy közösségeknek, az egyházaknak hihetetlen nagy szerepe van ebben. Mert az emberi agy működésére az a jellemző, hogy az fiatal korban, de már az intrauterin életben, amikor a kisbaba még az édesanyja méhében van, akkor a férjnek a simogatása, a szeretete hatással van arra a magzatra. És ahogy növekszik, úgy kapja a külvilágtól az ingereket, és ezt elraktározza. És hogy hogyan, mit raktároz el, egész életében befolyásolni fogja.
Különösen fontos a családban megélt szeretet. Különösen, ha arra gondolok, hogy a családban megélt szeretet kiáradása az egy hazában élőkre, egy közösségben élőkre, az nem más, mint a hazaszeretet. Tehát, hogyha a családban nem tudják megélni a szeretetet, nem tapasztalják meg, akkor nincs hogyan számon kérni a hazaszeretetet sem. Thank you.
tudomány az igazolt ismeretek gyűjteménye. Az Isten hit pedig az emberiség évszázados, évezredes történetében tulajdonképpen egy hagyomány, egy jelenség, amelyet generáció generációra öröklődik. Én szerintem akár egy ateista is ugyanolyan pillanatokat élhet át, mint aki Isten hívő, ugyanolyan eredményes lehet. Talán nem is tudja, hogy ő is hívő. Az ateista is hisz valamiben, azért a tudomány azért ezt világosan kimutatja, hogy a hitre szükség van, bizalomra, bizalmam az addig eredmény, mások eredményei, mások művészi alkotásaiban. Így fejlődik ugye a világkultúra, a magyar kultúra.
Eszembe jutott, hogy hát még egy ateista, de nem muszáj csak művészre gondolni, minden egyes ember a maga kis egyszerű életében nyomot akar hagyni. Ki gyerekeket nevel csodálatos módon, ki megállja a helyét a munkában, és aztán persze kutató és művész is lehet, de nyomot akarunk hagyni, még ha csak egy kicsi cinke nyomot is, de nyomot szeretnénk hagyni, nem?
Hát ez az emberiségnek egy csodálatos küldetése, hogy nyomot hagyjunk. Sine preteritis futura nulla, múlt nélkül nincs jövő. A mába érő múlt nem csak a jelenünket szabja meg. A múlt igenis befolyásolja a gondolkodásunkat, jelenünket és a jövőnket. Hiába tagadjuk le, akkor is hat ránk, és visz minket előre.
Sőt, még ebből táplálkozhatunk is, mert hát a magyar kultúra fantasztikus gyökerekkel rendelkezik, és a magyar örökség nélkül, ezek nélkül a hatalmas tudások és egymásra épülő példák nélkül, azt hiszem olyanok lennénk, mint egy fa gyökerek nélkül. Azt a hagyományt, amit átöröklődött, azt nem szabad elengedni. Fontos, hogy legyen, amiben kapaszkodni. És ezt ihlet ide, ihlet oda, ezt tudatosan is lehet művelni. Hát, hogy azt a gyerekek megtanulják, és tovább vigyék, és öröklődjön. És hát persze legyenek gyerekek, magyar gyerekek.
A Európai Unió, ha a nemzetek közössége, akkor minden nemzet viszi magával kultúráját, és ez teszi csodálatossá, széppé Európát, hogy sokszínű, különböző népeknek saját kultúrája, saját hagyományai, szokásai együtt vannak.
Szentlélek, az ihlet, a tehetség viszonyáról. A megfoghatatlanról beszélünk, hallgassuk meg egy írónő, Jakab Köves Gyopárka véleményét.
A Szentlélek az, akiről a legkevesebbet beszélünk, pedig itt van közöttünk. Igaz, nehéz tetten érni. Mint a napsugarát, megfogni nem lehet, de látjuk fényét és érezzük melegét. Áldó hatásait sem lehet objektíven lemérni, csupán a következményekben, a lélek gyümölcsei által. Nem hiszek a magától kipattant ihletben. Az ihletett szavakban annál inkább, csak hogy azoknak eredőjük van, maga a Szentlélek. Ez persze bolondság sokak számára. Én biztos vagyok benne, hogy a Szentlélek ott van velem, amikor jót írok. A tehetség olyan, mint egy élettelen madár. Lélek kell bele, hogy szárnyaljon. És akkor megmozdul körös körül minden, mert mindent megelevenít a máskor holt szó.
Számomra maga a Szentlélek kiáradása egy csoda, és ezt úgy is élem meg. Pünkösd idején felemelő élmény, amikor a csíksomlyói búcsúra eljön a magyarság színejava. Emlékszem a gyerekkoromban, amikor a nagymamám gyalogosan zarándok útra indult a beteg lábával. Milyen feltöltekezve jött onnan vissza. Tehát a Szentlélek kiáradása sokféleképpen megtörténhet. Minden esetre azt hiszem, hogy mégiscsak máraival kell egyet érteni akkor, amikor az ihletettségről és a Szentlélekre is gondolunk, hogy végzet kell ehhez az úthoz, egy művésznek végzete kell, hogy legyen. Nem terelődhet el se jobbra, se balra, vagy ha el is terelődik, úgyis vissza fog térni. Ha abban a kegyben van részünk, hogy felismerjük azt a pillanatot, akkor nem fogunk letérni arról az útról.
Az embernek hinnie kell önmagában, hinnie kell abban, amit csinál, mert ez egy motor, ez egy belső indíték.
Valóban, és a kihívást keresni kell.
A kihívást vagy a feladatot?
Változó, ez az talán emberi vagy művészi habitus kérdése. Én szeretem a kihívásokat, mert úgy érzem, hogy fejlődnöm kell, mint szellemileg, technikailag, fizikailag, hogy meg tudjak újulni, hogy a saját korlátaimat feszegetve, tudásomat bővítve, kipróbálva megtapasztaljak egy újat, és valami újat hozzak létre. Nem minden esetben sikerül, van, amikor a jóisten az orromra koppint, hogy Judit, ezt nem lett volna szabad, és akkor ezt tudom, hogy nem véletlenül robbant el az a szobor a kemencébe, de mindenképpen bátornak kell lenni, azt hiszem, hogy a kihívásokkal élni tudjunk, és ne féljünk, ne engedjük magunkat lehúzni, hanem önmagunkba és a Jóistenbe vetett hittel. Hát akkor nem született volna meg az a magyar családszobor, ami szinte életnagyságú. Több mint 10 évig keresgéltem azt a kemény szilfa törzset, amire ezt rá tudtam komponálni. Amikor végre megtaláltam 2011-ben épp a család évében, ez egy hatalmas gyökér volt, sokkal nagyobb, mint amit én eredetileg elképzeltem, de úgy döntöttem, hogy ha Jóisten ezt küldte az utamba, akkor ennek van a helye és a feladata. És akkor láttam magam előtt azt a szobrot képekbe, tehát nagyon fontos az inspiráció, latinul inspirare, tehát belélegezni, tehát be kell lélegezni valahogyan ezt az inspirációt, de azt kézzelfoghatóvá is kell tenni, tehát az ihletettség, a múzsák, a szentlélek különösen fontos, de a szorgalom is. Ha nincs szorgalom, akkor azt hiszem, hogy sem egy művés, sem egy kutató nem ér a feladata és az útja végéhez, a céljához.
A tehetség lehet küldetéstudat? Megélhető így?
Igen, megélhető, hogy szeretné győzelemre vinni azt a ötletet, azt az eredeti gondolatot, azt a tudományos eredményt, mert hisz benne. És ez nagyon fontos, hogy legyen elég biztonságérzete, hogy amit csinálok, az igen, érdemes, és szolgálja másokat is. Én szerintem a mű és a tudományos eredmény is tulajdonképpen akkor válik igazából értékké, amikor mindenki számára közérthetővé odaadom, oda ajándékozom. Az előbb már említette a csíksomlyói búcsút, amely több mint 440 évvel ezelőtt keletkezett, és azóta is keresztalják jönnek, Somlóhegyen a nyerekben elfoglalják helyüket éjszaka, és csodálják a holdat, amelyben a pogány magyar szokás szerint ugye a boldogasszonyt tisztelik, megvárják a napkeltét. És ez a fantasztikus metafora, az, hogy ott félmillió magyar összejön, és egyformán érez. Függetlenül, hogy milyen vallású, függetlenül honnét jön, ott van, és egyformán énekli a himnuszt, a székely himnuszt, és ott ez a közös érzés, ez az, amely erőt ad.
Most már azt tapasztalom, hogy nem is csak vallásukat gyakorlók, vagy hitüket megélők jönnek, hanem a közösség élményért, az együttlét, és a misztikum megélésének az öröméért jönnek. Valószínűleg ott az az a pillanat, amikor tetten érhető a Szentlélek kiáradása.
Latinul concordia, a szívek összetartása magyarul. Hát ott érezhető valóban, hogy az a Szentlélek, ami kiárad, az a szívekben összeér.
Hát igen. Az a pünkösdi csoda. Az apostolok cselekedeteiben ott van, hogy összesereglik csomó nép, vihartámad, stb. És egyszer csak megértik egymást, annak ellenére, hogy addig 100 különböző nyelven beszéltek. Csíksomlyon megjelenik a pünkösdi csoda, amikor 500 000 magyar egyformán érez, egyformán gondolkodik. Milyen jó lenne, hogyha Kárpát-medence magyarságos, sőt tovább megyek. A diaszporában, a világban élő magyarság, milyen jó lenne, ha a világban élő valamennyi magyar egyformán érezne és gondolkodna. És nem csak pünköstkor. Ez a sok-sok magyar értsen egyet, próbáljon egy nyelvet beszélni, próbálja erre a magyar kultúrára, a magyar tudományra büszkének lenni.
Annyira vágyok erre a csodára, egész eddigi munkásságomra erre törekedtem arra, hogy valahogyan büszkék legyünk a magyarságunkra. Gondoljunk csak a Magyarország anyaország szobromra, ahol az elszakított területeket megtestesítő gyerekek egymás kezét fogják, szorongatják, és olyan szeretettel csüngenek, és csodálják az édesanyát, magát, Magyarországot. Szóval erre a csodára nagy szükség van.
A Szentlélek ihlet tehetség című műsor vendége volt Józsa Judit, kerámia szobrász, művészettörténész, a magyar kultúra lovagja, és Vizie Szilveszter, kétszeres Széchenyi díjas agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke. Geyer Erzsébet zenei szerkesztő, Rigó Gabriella hangmester és Rubin Gabriella gyártásvezető nevében is köszöni figyelmüket, és örömteli ünnepet kíván a beszélgető társ Csűrös Csilla.